Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 25. Zsoltár első két versét énekeljük, szívemet hozzád emelem. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Gyülekezetünkben időközi presbiter választás volt, lezajlott a fellebbezési idővel együtt, és most tesznek fogadalmat a megválasztott presbitereink és pótpresbitereink.
Áldás, békes és szeretett testvéreink! Egyházközségünk 2026. harmadikó 29-én megtartott időközi választói közgyűlése a következő testvéreknek szabadott tisztséget jelentő, de egyben kiemelt felelősséget eredményező bizalmat az elkövetkező 3,5 esztendőre, presbiteri és pótpresbiteri tisztségben teljesítő szolgálat ellátására. Gabóci Dániel testvérünket presbiteri szolgálatra, Dusa Marian testvérünket presbiteri szolgálatra, Birtalan Vanda testvérünket pótpresbiteri szolgálatra, Lévai Boldizsár testvérünket pótpresbiteri szolgálatra választotta. Az eskütétel előtt kérem álljatok fel eskütételhez. Miután az egyházközség presbiterévé választott benneteket, kérdésekkel fordulok hozzátok. Az egyházi törvényrendeletek és törvények presbiterekre vonó rendelkezéseit és ezekben körülhatalmi feladatait megismertétek-e? Hajlandók vagytok-e a presbiteri tisztséggel járó feladatok teljesítésére magát az Isten jelenlévő gyülekezet szín előtt esküvel elkötelezni? Tisztelettel kérem, a gyülekezet álljon fel. Én esküszöm a Szent Háromság Istenre, hogy tisztemben járó kötelességeket és feladatokat, szolgálataimat Isten dicsőségére,
egyházunk épülésére,
és népünk javára, a magyarországi református egyház rendjének, úgy igyekszem teljesíteni, hogy az egyház használt, mindenkor mag használok elébe helyezem. Isten engem úgy segíjen. Amen. Foglaljunk helyet. A köztetek lévő presbitereket, tehát kérem én presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak rájuk bizottakon, hanem akik példaképei a nyájnak, és amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Szeretett testvéreink, gyülekezet valamennyi tagjának, lelkipásztorainak, minden szolgálattevőnek, de különösképpen a most kiválasztott vezetőknek, presbitereknek elsőrendű felelőssége, hogy a jelenkor kihívásai közepette is megtartsuk, és erősítsük Krisztusba vetett békességre és egységre törekvő hitünket, amelyet hála, tiszteletre méltó elődeinknek is hűségesen igyekszik megőrizni a csepeli református közösség. Legyen bárhol is helyünk a világban, a református közösségünkben mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a hit is halott cselekedetek nélkül. Reményeink szerint a Csepel Központi Református Egyházközségnek az elkövetkező 3,5 esztendőre megválasztott presbiterei lelkipásztorainkkal együtt erős hitben élnek, és Isten országának szívünkben történő építése érdekében vezetik majd közösségünket, életükkel, szolgálatukkal tesznek tanúbizonyságot református keresztény hitünk értékrendje mellett. Imádkozzunk azért, hogy a megújuló presbitérium is kapjon Urunktól bölcsességet a gyülekezetben végzett szolgálatához. És végezetül nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a presbitereknek, akik sok éven keresztül hűségesen vettek részt a közös munkában és a gyülekezet vezetésében. Isten áldja meg őket hűségükért, szolgálatukért. Soha ne feledkezzünk meg arról, amit Jézus mondott tanítványainak, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltetek arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Teljes szívből azt kívánom, hogy a 2026-os esztendőben és a további években is alázattal és rendíthetetlen elszántsággal, de mindenkor mélységes szeretettel láss el minden hitbéli testvérünk azt a szolgálatot, amelyet a teremtő és megtartó Istenünk kiválasztotta és elhitta. Isten gazdag áldását kérem gyülekezetünkre és testvéri közösségünkre. Engedjétek meg, hogy átadjuk a presbiteroknak, hogy lelkipásztoraink. Szeretett presbiter testvéreim, most jött el az idő, hogy ennyi év után ügyeteket az embertevő katikán túl áldott szokat, kívánva hiteles és legyen most már ez a dolog, hogy már el tudtam menni okleveleket. És legyen most már egységes ez a presbitérium békességben, szeretetben. Vigyél úr, hogy vágolni álljon meg kérdezni. Én is sokáig. Szeretett testvéreim, mint látjuk, a megemlékezés virágai vannak asztalunkon. A héten búcsúztunk több testvérünktől, de gyülekezetünkben 5 évvel ezelőtt tért ez egy olyan testvér, aki hosszú időn át gyülekezetünk tagja volt, és most 5 év után emlékezünk meg szeretett testvérünkről. Somodi István testvérünkre emlékezünk, akinek családja jelen is gyülekezetünk tagjai. A múltban visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Vannak csillagok, melynek fénye világít a földön, mikor ők maguk már régen nincsenek a helyükön. Vannak emberek, akinek csillogó emléke világít, amikor ők már maguk nincsenek közöttünk, ezek a fények csillognak és mutatják az utat az embernek. A mai nap egy olyan testvérünkre emlékezünk, aki egész földi pályáján őszinte tisztességben ölő szeretetet adó és szeretetben élő ember volt. Szerette a munkáját, fontosnak tartotta a minőségi munkát adjon közösségének. Tudott szépet és értékeset adni munkai közösségének és közvetlen környezetének. Vidám, kedves, szorgalmas és segítő emberként mindenki szerette, és öröm töltötte el szívét, mikor elismerték, megköszönték lelkiismeretes tevékenységét, emberségét. Tanult és képzett emberként tartalmas, boldog és szép életet élt. Szeretett élni, a világot járni, tisztelve gyökereit, szüleit, szeretteit, munkatársait, életközösségét. Boldog, békés, összetartó családként éltek. István határozott féllépésű, de szerető édesapa volt, akinek mindig számíthattak a segítségére, és ő is számíthatott gyermekeire, aki feleségével együtt szeretetteljes és biztonságot adó családi hátteret teremtett. Ugyanakkor következetes, szigorú nevelésben részesítette a gyermekeit, hogy később tisztességgel megállhassák a helyüket az életben. Feleségével pedig mindvégig szerető és hűséges társaként, egymás támaszaként élték életüket. István vallásos nevelésben részesült, hit egész életében végigkísért, ami megmutatott a marosvásárhelyi református gondnoki szolgálatában, a csepeli református gyülekezet élet emberi kapcsolataiban, jelleme, a keresztény lelkülete átsegítette a nehéz élethelyzeteink is. Szerette, és az életet tudva a helyét, értékrendjét. Fontos volt számára a szülővárosa és gyökereinek ápolása, a rokonaival szeretetteljes viszony fenntartása. A mai napon újra megérinti szeretteit a gyász, akik ismerték és szerették, lélekben újra együtt lehetnek vele. Eszükbe jutnak az együtt töltött szép évek, az emlékek, fülünkbe csengő hangja, látják mozdulatait és érzik hiányát. Megköszönjük és hálát adunk vele Urunknak életéért, és azokért a szép áldott napokért, évekért, amit együtt tölthettünk vele, családjai és szeretei. 5 esztendővel ezelőtt, 2021. április 22-én zárult a földi pálya, amely mély fájdalmat és hiányt hagy a szerető felesége Melinda és gyermekei Tíme és István és családja életében, amely 5 hosszú esztendő elteltével is megmaradt. Hálát adunk Istennek az életért, és kérjük a Isten vigasztaló kegyelmét, hogy a családdal a gyászban segítsen megőrizni szívében szeretett István testvérünk áldott emlékét. Április 22-én és a mai napon, mint már hallották, Isten tisztelet elhúnyt testvérünk emlékére szólt a megemlékezés harangja. Utolsó földi útján a csepeli temető sírkertjében, végső nyughelyén, az erdélyi református énekeskönyv 478-as énekével a Feljebb emeljetek, feljebb című énekkel búcsúztatta a lelkipásztorunk a következő záróverssel. Szálljon, szálljon, angyal, szálljon, lassan már az ég urát, föl Sionnak szent hatalmában nyissátok szent kapuját. Legyen áldott emléke testvérünknek. Áldás békesség, fölkérem presbiter testvéret, foglaljanak helyet a Mózes padban.
Thank you.
Hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együtt érző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei Vince Imre 69 éves testvérünktől. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló család és az előbb említett emlékező család számára. A tegnapi napon kérték Isten áldását házasságukra Csukai Norbert és Gegő Kitti. Isten áldja a testvérek életét, útját. Mai Isten tiszteltünkön a Zöld Alma Zenede kórus szolgál. Ők itt a gyülekezetünkben, a gyülekezeti termünkben próbálnak rendszeresen, bár nem gyülekezetünk kórusa, de ezt a segítséget is megköszönni, jöttek el most az Isten tiszteltünkre, és majd még fognak énekelni. Köszönjük szolgálatukat. A női biblióra következő alkalma május 8-án lesz, tehát nem május 1-én, mert az első péntek az ünnepnap, hogy május 8-án lesz, 17:30 a szokásos esti időpontban. Beszélgetős istentiszteltünk következő időpontja szintén egyel csúszik, az anyák napja miatt május 10-én lesz a beszélgetős istentisztelt. Egy meghívást kaptunk, Csepelen indul a harmadik gyülekezet, most szerveződik, és helyet kaptak a Nap utca 8 szám egy tízemeletes ház egyik földszinti üzlethelyiségében, és ezt a helyüket ünneplik, hogy megkapták. Ez az ünnepség május 10-én lesz, vasárnap, délután 4-kor. Szeretettel várják azokat, akik örömmel vesznek részt ezen a avatáson. Kérjük, hogy jelezzék a testvérek, hogyha számítanak elmenni, akkor közösen tudunk menni, illetve tudjuk mondani nekik is, hogy hány főre készüljenek. Kis Benedek orgonaművész kántorunknak koncertje lesz június 7-én a Fasori Református templomban, délután 5 órakor, és erre szeretettel vár mindenkit. Most folytassuk az istentiszteletet, a megkezdett Zsoltár, a 25. Zsoltár 3. versétől a 6-ig, tehát 4 verset énekeljünk el. Emlékezzél jó voltodból nagy kegyelmességedre. Emlékezzél jó voltodról, nagy kegyelmességedre. Emlékezzél hírgalmadról, mely megmarad örökre. Ifjúságomnak vétkét, kétlek, hogy meg ne említsed. Sőt, nagy kegyességedet én Istenem megtekintsed. Jó és igaz az Úristen, mindörökké.
ösvény, ő igaz ösvény ide, és a nyomorultakat életükben igazgatja. Nagy kegyesen azokat az ő utában megtartja. Az Istennek minden útja kegyesség és nagy hűség. Azoknak, kik mondására gondot tartnak mindvégig. Én nékem kegyelmezd meg, Uram, a te szent nevedért, és bűnömet bocsásd meg, ne ostorozz nagy voltáért. Aki az Úr Isten féli, és tiszteli szívében, azt ő nagy híven vezérli, igaz ösvényeiben. Nagy békességben annak minden jó bőven adatik, és ő maradékinak gazdag örökség hagyaték.
Hallgassuk meg Isten igéjét, a Királyok második könyve 6. fejezetéből a 8-tól 23-ig terjedő verseket.
Arám királya pedig hadat indított Izrael ellen. Tanácsot tartott szolgáival, és azt mondta, itt meg itt lesz a táborom. Isten embere pedig ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak az arámok betörni. Erre Izrael királya embereket küldött arra a helyre, amerről az Isten embere szólt, és figyelmeztette őt nem egyszer, nem is kétszer, hogy ott vigyázzon magára. Fölháborodott ezen az arám király szíve. Összegyűjtötte szolgáit, és azt mondta nekik, miért nem mondjátok meg nekem, hogy ki tart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor egyik szolgája azt mondta, senki, uram király, hanem az izraeli Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről a hálóházadban beszélsz. Erre azt parancsolta, menjetek el, és nézzetek utána, hol van, hogy érte küldjek és elhozassam. És jelentették neki, íme, Dótánban van. Akkor lovakat, harci szekereket és nagy sereget küldött oda, akik éjjel érkeztek és körülvették a várost. Amikor Isten emberének szolgája jókor reggel fölkelt és kiment, íme más seregek, lovak és harci szekerek vették körül a várost. Ekkor a szolgája így szólt hozzá, jaj, jaj, édes uram, mit csináljunk? Ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott. Ó, Uram, nyisd meg kérlek a szemét, hogy lásson. Erre megnyitotta az Úr a szolga szemét, és az látta, hogy íme a hegy tele van tüzes lovakkal és harci szekerekkel Elizeus körül. Amikor az arámok lementek ellene, Elizeus így könyörgött az Úrhoz. Verd meg ezt a népet vaksággal. És meg is verte őket vaksággal, Elizeus kívánsága szerint. Elizeus akkor azt mondta nekik, nem ez az az út, és nem ez az a város. Gyertek utánam, és elvezetlek titeket ahhoz a férfiúhoz, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába. Mikor pedig megérkeztek Samáriába, így szólt Elizeus, ó, uram, nyisd meg a szemüket, hogy lássanak. És megnyitotta az úr a szemüket, és látták, hogy íme Samária közepén vannak. Amikor Izrael királya meglátta őket, azt kérdezte Elizeustól, megölessem őket, atyám? Ő így felelt, ne ölesd meg. Leszoktad-e vágni azokat, akiket karddal vagy íjjal fogsz el? Adj nekik kenyeret és vizet, hogy egyenek és igyanak, és menjenek el az ő urukhoz. És nagy lakomát szerzett nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Ők pedig elmentek urukhoz. Ettől fogva többé nem jöttek arám portyázó csapatok Izrael földjére.
A kegyelmes Isten áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak hallgatói legyünk, hanem befogadjuk, megértsük, gyümölcsöt teremhessünk. Ezt kérjük most, helyünkről fölkelve imádságban. Áldunk téged, Istenünk, csodálatos hatalmadért, melyel ezt a világot kormányzod, és melybe be akarsz vonni minket is. Bocsáss meg nekünk, hogy annyiszor nem figyelünk rád. Pedig ha útmutatásod szerint élnénk, védve lennénk minden rossztól és bajtól. Könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy gondod van családi életünkre. Kérünk téged a nehézségekkel küszködőkért, kérünk téged gyászoló és gyászban emlékező testvéreinkért. Hadd tudjuk mindnyájan oda emelni a lelkünket te hozzád, hadd tudjunk vigasztalást, békességet, reménységet kapni. Köszönjük, hogy gyülekezetünk sorsát is te tartod kezedben. Köszönjük a testvéreket, akik vállalkoztak arra, hogy útmutatásod szerint elől járjanak a gyülekezetben. Kérünk, hogy áld meg az ő életüket, és mindnyájunkét, hogy együtt tudjunk rád figyelni, akaratodat keresni. Kérünk ma is útmutatásodért ígérből, segíts azt megérteni szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy énekeljük a 824. énekünk első versét, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét, amelyet a már felolvasott ige szakaszból emelek ki, Királyok második könyvének 6. fejezetéből a 17. verset. Majd Elizeus így imádkozott. Ó, Uram, nyisd meg kérlek a szemét, hogy lásson. Erre megnyitotta az Úr a szolga szemét, és látta, hogy íme a hegy tele van tüzes lovakkal és harci szekerekkel Elizeus körül. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim. A felolvasott ige szakaszunknak a két főszereplője, mondhatjuk úgy is, hogy Elizeus próféta és az ő szolgája. De bennük nem csak ezt a két személyt ismerhetjük meg, hanem két teljesen gyökeresen különböző látásmódot. Teljesen más az, ahogyan Elizeus próféta szemléli a dolgokat, és teljesen más az is, ahogy az ő szolgája. És hogy a kettő között mi a legnagyobb különbség, mikor mutatkozik meg, azt akkor kell megfigyelni, amikor nehéz helyzetbe kerülnek. Sarokba szorítják őket, nehézség éri az életüket. Hallottuk az igében, hogy Arám királya katonákat küldött Elizeus prófétára, ugye Izrael királyát segítette a próféta, Isten üzent a prófétának, ő megmondta mindig, hogy honnan fognak támadni, ez nem is egyszer történt meg, ugye így előnybe is kerültek a harcban, éppen ezért ugye látták, hogy Elizeus próféta egy olyan sakbábú, akit el kell távolítani onnan a hadszínről, hogy tudjanak harcolni, rendesen el tudják verni az Izraelnek a népét. Tehát ugye most itt vagyunk, annál a résznél, amikor jönnek ezek a katonák, és körbeveszik őket, és reggel kilép Elizeus próféta szolgája a házból, és mit lát? Hát azt látja, hogy itt az ellenség. Még mit lát? Látja az erejüket. Az, hogy milyen sokan vannak, mennyire fel vannak fegyverkezve, és látja, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak ők. Hát ők micsodák? Egy próféta, egy szolga, mik ők ehhez a sok emberhez képest? Bepánikol ez a szolga, és oda szalad Elizeus prófétához. Ugye mondja is, olvastuk, hogy jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Itt a nehéz helyzet, egyből pánikolni kezd. Elizeus is kimegy a ház elé. Ő is látja ugyanazt, amit a szolga látott. Nem lát kevesebbet, nem is lát többet. Látja, hogy milyen hatalmas az ellenség, látja azt is, hogy mennyire esélytelenek ők maguk, de ezen túl lát valami mást is. Látta Istennek a megőrző, a megvédő erejét. Látta azt, hogy ugyan nagy az ellenség, de Isten ereje mérhetetlenül nagyobb attól is. Ugye ez a mondata, amit ő már úgy mondja, hogy ezt ő tudja, ezt fejezi ki. Többen vannak, akik velünk vannak. És ugye később kiderül a történetből, hogy valóban egy mennyei sereg veszi őket ott körül, akiknek igazából nem is kell semmit se tenniük, mert Isten vaksággal veri meg ezt az ellenséget. Többet látott Elizeus próféta, mint a szolga. Másképpen szemlélte ezt a nehéz helyzetet. Benne volt az ő hite, benne volt az ő öröme, hogy tudta, hogy van egy megváltó Istene, aki megőrzi őt még ebben a helyzetben is. Látta a valóságot, látta, ami körülvette, és félelmetes volt valóban. De a valósággal együtt mindig a tudatában volt annak, hogy Isten vele van, hogy Isten hatalma pedig mindenek felett való. Nézzük hát meg az ige szakasz alapján, Elizeus példáját nézve, hogy a hitben járó és Isten védelmét látó embernek milyen jellegzetes vonásai tűnnek fel benne. Először is nem esik kétségbe. Emberileg minden oka meg lenne rá. Valóban tehetetlenek, valóban meg is ölhetnék őket, tényleg szorult ez a helyzet. Aki csak a tényeket nézi, ugye ott a szolga, az csak jaj veszékelni tud, az csak azt látja, hogy mi a probléma. Mondhatjuk úgy is, hogy elveszti az összes reményét, az összes hitét. Nem lát túl ezen a problémán, ezen a bajon, nem látja a kiutat. Épp ezért, hogyha csak rajta múlna ez a dolog, akkor valószínűleg hát meg is történne az, hogy kivégzik őket. Nem lehet rajta csodálkozni, mert ezek a tények, amik ugye magukért beszéltek, ott volt a nagy sereg, az tény volt, az tényleg ott volt, és kétségbejtő volt ez a helyzet. Sokszor kerülünk mi is ilyen kétségbe ejtő helyzetbe, amikor nem látjuk a kiutat, amikor lehet, hogy rendszeresen imádkozunk valamiért, lehet, hogy várjuk Isten lépését, hogy megmutatkozzon az életünkben, nagyon sokáig nem történik semmi. Ilyenkor van, hogy mi is csak jajveszékelni tudunk, főleg, hogyha ez a nehéz helyzet mondjuk nem várt és hirtelen érkezik, de vannak olyan emberek is, akik pont ezért, mert a valóság ilyen kegyetlen, ilyen reményvesztő, elmenekülnek különböző dolgokba. Van, aki az online világban keres menedéket, van, aki szenvedélyekben, drogban, mámorban, italban, kábulatban, és ugye végül lehet, hogy az öngyilkosságban, hogy megszabaduljon ettől az élettől. Ilyen a világembere, az, aki nem jár Istennel. Ilyen az, aki nem hitben jár, és nem hittel szemléli a körülötte zajló eseményeket. Milyen hát a hitben élő embernek a reakciója egy ilyen váratlan és nehéz helyzetben? Ugye azt mondtam már, hogy ugyanazt látta Elizeus, mint a szolga, és ő mégsem esett kétségben. Bízott az Úrban. Bízott abban, hogy aki elhívta őt erre a prófétai szolgálatra, az meg is fogja továbbra is őrizni. Viszont az nem azt jelentette, hogy mondjuk ő ne félt volna, vagy ő ne vette számba azt, hogy milyen sokan vannak, milyen szorult helyzetbe kerülünk. Nem azt jelentette, hogy nem fél, vagy aggódik, vagy nem gondolja át a dolgokat. Viszont azt róla nem olvastuk, hogy elveszítette volna a reményt, hogy elkeseredett volna. Nem adja fel, belekapaszkodik Istenbe. Abban, hogy ő biztosan még ezt a kilátástalannak tűnő helyzetet is meg tudja oldani. Tehát a hitben élő ember is fél, viszont nem lesz az ő félelmeinek a szolgájává, vagy rabszolgájává. Mert az, hogy hitben jár, egy teljesen újfajta látásmódot ad neki. Máshogyan szemléli a dolgokat, így egy ennyire szorult helyzetet is. Ha félek is, benned bízom. Ez az ige valósult meg az ő életében. Pál apostol is tanít erről a második korintusi levélben, a negyedik fejezetben, a következőképpen. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Tehát aki Jézussal jár, már megismerte őt, az teljesen másképp látja az egész világot, minden nehézségét és minden örömét egyaránt. Másodjára milyen még ez a látásmód? Az ilyen ember nem csak az, hogy nem veszíti el a reményt, hanem emellett másokat is bátorít. Ezt is láttuk az igében. Ugye ott a szolga szegény, ő is Istennel jár, nem mondhatjuk, hogy nem jár Istennel, mert szolgálja a prófétát, valószínűleg már átélte a csodáit, de mégis itt most elkeseredett. Mit tehetne a próféta, aki úgy is mondhatjuk, hogy ő egy olyan személy, aki előrébb jár a hitben, hát lenézhetné őt, kinevethetné őt, fent hordhatná az orrát, hogy hát még ennyit se tudsz, hogy Isten meg fog minket védeni. Nem tette Elizeust ez elzárkózóvá más embertől, nem tette őt gőgössé, az, hogy ő többet látott, mint ez a szolga. Nem nézte le ezt a megijedt szolgát, sem a félelmét. Pedig ugye megtehette volna, mégis az ellenkezőjét tette. Bátorította őt, ugye így olvastuk. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Aki hitben jár, és valóban Jézust követi, és benne bízik annyira, hogy még az ilyen nehéz helyzetekben sem inog meg a lába, az sosem van annyira elfoglalva csak a saját hitével, a saját kegyességének a gyakorlásával, hogy ne jutna ideje arra, hogy a hitben egy kicsit hátrébb levő embereket felkarolja, támogassa, bátorítsa őket, hogy ne félj, bízz Istenben, nem szabad feladni a reményt. Viszont azt is tudja Elizeus prófita, hogy nem ő lesz az, aki így tud a szolgán és a szolgának a félelemmel teli helyzetén segíteni. Ő nem Isten. Ő csak bátorítani tudja. Ezért az elé viszi az ő helyzetét, aki tud rajta segíteni. Ugye imádkozik érte. A kétségbe esett gyenge hitű emberért, aki úgy tűnik, hogy elveszteni majdnem a hitét, imádkozik érte. Ez a hitben való járás és a vele együtt járó látás, ez Istennek az ajándéka. Ezt csak ő adhatja meg. Egyedül ő nyithatja meg a mi szemünket is a hétköznapokban arra, hogy lássunk túl a problémákon, lássunk túl a nehézségeken. Ezért tette Elizeus azt, hogy imádkozott a szolgájáért. Ennyit tehetett biztosan. Mi is ugyanígy Isten elé vihetünk másokat. Nem csak hitbeli testvéreinket, akiknek meggyengülne a hitük valamilyen rossz helyzet miatt, hanem akár olyan ismerőseinket, barátainkat is, akik még nem ismerik az Urat. És értük is imádkozhatunk a bátorítás mellett, hogy találjanak rá Jézusra, találjanak rá arra, hogy már valaki megszabadította őket, és akkor nincs miért aggódniuk, nincs miért félniük. Isten meghallgatja az ilyen imádságot, és megmutatja a szabadítását. Ugye először a szolgának mutatta meg a szabadítást, aki éppen pánikolt, megnyitotta az ő szemét is, és látta ezt a mennyei tüzes szekér sereget, akik ott körbevették őket. Valószínűleg ebben a pillanatban már minden félelme elszaladt, és a bátorság lépett az ő szívébe is. Azzal biztatok mindenkit a Jakab levelében írott igével, hogy valóban érdemes imádkoznunk más emberekért. Nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. A hitben járó ember nem csak nem esik kétségbe a nehézségek között, nem csak másokat bátorít és másokért imádkozik, hanem ugye, ami itt is történt az igében, megtapasztalja valósággal Istennek a szabadítását. Mondhatjuk úgy is, hogy ez a happy end. Írásmagyarázók szerint, ugye itt van ez a furcsa csoda, hogy nem úgy vakulnak meg az arám seregek, ahogyan mi gondolnánk, hanem nem tudják, nem értik meg, hogy most ők odaérkeztek valóban arra a helyre, nem látják azt, hogy ez a proféta lenne, hogy őket keresik. Ráadásul nagyon jámboran még követik is őt, úgymond a csapdába, ugye nem egy halálos csapdába, de egy ilyen kelepcébe. Ez egy különleges vakság, egy ilyen elvakultság. Ugye látszik, hogy aki nem Istennel jár, az még a céljába sem tud odaérni. Nemhogy nem törne össze a nehézségek mellett. Hasonló történt Mózes első könyvében, amikor Lótékat az angyalok megmentik, ugye erről olvashatunk, az emberek pedig, akik a ház ajtaja előtt voltak, vaksággal verték meg a kicsintől a nagyig, annyira, hogy belefáradtak az ajtó keresésébe. Ugye ott Szodomában, Gomorában jönnek az emberek, meg akarják őket támadni, az angyalok tesznek ott egy csodát, vaksággal verik meg ezeket a bűnös embereket, és ők nem találják meg az ajtót, és miután nem találták meg a céljukat, úgymond akkor feladják a keresést. Valami hasonló csoda történt itt is ebben az ige szakaszban. Látták Elizeust, odaérkeztek, de mégsem ismerték őt fel. Ilyen módon készítette el Elizeusnak és a szolgának Isten a szabadítását. És ezen még az is látszik, hogy valószínűleg, amikor felkelt és kiment a szolga, még erre nem gondolt, hogy így jön el a szabadulás. És ez is egy nagyon nagy tanulság nekünk, testvéreim. Bízzunk Isten szabadításába, viszont nem mi akarjuk megmondani, hogy hogyan teszi meg azt. Ő tudja jól, hogy mikor és hogyan kell azt véghez vinni. Nem biztos, hogy úgy fog eljönni az a szabadítás, ahogyan mi számítanánk rá. És azt is tudjuk, hogy ha ilyen kilátástalan helyzetbe kerülünk, mint amibe a proféta és a tanítványa, látjuk, hogy ez egy teljesen másféle látásmód, amit kapnak. Ugye tudják azt, hogy lesz szabadítás innentől fogva, mindketten már. És mi is így tudjuk akkor szemlélni az életünk helyzeteit, hogyha benne bízunk. Másképpen tudunk ránézni mondjuk egy betegségre, lehet, hogy hosszan tartó betegségre, mert bízhatunk Istenben, hogy annak vége lesz. Úgy tekinthetünk egy rossz munkahelyi körülményre is, és abban is bízhatunk, hogy valamikor eljön a szabadulás. Ugyanígy nézhetünk a világ bajai, problémáira is, ami körülöttünk zajlanak, amik keserűséggel tölthetik el a szívünket, és akkor nem veszítjük el a hitünket, hanem továbbra is, ha bízunk Istenben, akkor azokat is ő helyre fogja rakni. És ugyanígy nézhetjük, szemlélhetjük a saját kapcsolatainkat is. Nagyon sokszor van olyan, hogy egy kapcsolat olyan zátonyra fut, hogy akkor már úgy érezzük, hogy minden megszakadt, és már emberileg nem tehetünk semmit, aki Istenbe bízik, még erre is másképpen tekinthet egy ilyen helyzetre. Akik ő benne hisznek, azoknak a hétköznapi valóságban mutatkozik meg az ő szabadítása. És ugye legtökéletesebben, legjobban pedig Jézus Krisztusban jött el hozzánk Isten szabadítása. Ő volt maga a szabadító, aki eljött az ő kereszt halálával, feltámadásával, megszabadított mindannyiunkat. Ez már megelőzött bennünket ez a tett, amit tett értünk. És ez még egy oka arra, hogy mi benne bízzunk, és hogy ne keseredjünk el, hogyha valami olyan dolog történik az életünkben, amit nem vártunk, nem szeretnénk. Utoljára pedig ez a más látásmód egy másik különleges dologgal is jár. Ezek mellett, hogy kitart a nehézségben, és hogy Isten szabadulását megtapasztalja. Ha már megtapasztalta ezt a szabadulást, akkor ezért hálából teljesen másképpen szemléli, még az ellenségét is. Nézzük Elizeus helyzetét, ott van az elfogására küldött csapat, felfegyverzett katonák, ugye most pont olyan helyzetbe kerültek, hogy le vannak fegyverezve, bevitte őket Samáriába, és ott igazából ki is végeztethetné őket. Izrael király arra is vár ott, hogy ugye a próféta helyeselje, hogy jól van, akkor idehoztam őket, akkor most már kivégezheted őket. Ekkor ebben a pillanatban derült ki, hogy mennyire másképpen szemléli az egész világot Elizeus próféta, az, aki Istennel jár, és teljesen megnyitotta az ő szemét. Kiderül, hogy a megnyírt szemű ember nem csak a szorongattatás idején figyel Istenre, hanem akkor is, amikor győz, a győzelem idején is. Akkor sem teszi a győzelemőt elvakultá, nem használja ki a helyzetét. Milyen könnyű lenne Elizeusnak is ebben a helyzetben visszaélnie, utat engednie a bosszúnak, a haragnak, arra, hogy ott van ez a csapat, akik meg akarták őt ölni, na most megmutatom nekik. Ehelyett, hogy visszaélne az ő helyzetével, ehelyett szabad utat enged a könyörületnek, a kegyelemnek. Ugye ő már megtapasztalta Isten által azt, hogy Isten őt megszabadítja, nem is egyszer. Éppen ezért bízott benne, és ezért tudott úgy viselkedni másokkal is, hogy könyörületes legyen. Felcsillan itt a hegyi beszédben található gondolat Máté evangéliumából a következőképpen. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Elizeus próféta, Isten bűnbocsátó kegyelmének adott utat ott az életében. Tudta gyakorolni a könyörületességet, mert még ezt a akár bosszumat kitölthetném is rajtuk helyzetet is teljesen másképp tudta szemlélni. Ilyen megnyílt szemű emberek lehetünk mi is testvéreim a hit által. megtapasztalhatjuk mi is Jézusban az ő kegyelmét, az ő szeretetét, és ez felnyithatja a szemünket, és onnantól másképpen látjuk az egész világot. És akkor már nem fogunk kétségbe esni, pánikolni a nehéz helyzetben. Sőt, másokat fogunk bátorítani, és imádkozni értük, hogy ők is így lássák a dolgokat. És hogyha Isten szabadítását már megtapasztaltuk a saját bőrünkön, ennek hatására mi is tudunk könyörületesek lenni, elengedni a haragot a szívünkből. Isten adjon nekünk ilyen látásmódot, ugye ehhez pedig az kell, hogy vele járjunk az életünknek az útján. Amen. Amint mondtam, Isten már megszabadított bennünket a halálból, a kárhozatból, Jézus Krisztus áldozatával és feltámadásával. Erre emlékeztetnek bennünket ma is itt az úrvacsora jegyei. Az úrvacsorára készülve a 758-as éneknek mind a négy versét énekeljük. Az Isten bárányára letészem bűnöm én.
Meg, hogy hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát az utolsó vacsorán, Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből. Ezt mondja, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, hálát adva kezébe vette a kenyeret, megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret és isszátok a poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Jézus Krisztusban az Isten eljött hozzánk, hogy nekünk, a megszeppent, rémült embereknek közvetítse mindazt a látást, amit ő lát. Jézus Krisztus gazdag volt, mert ő mindenben az Istent látta, ahogy Elizeus próféta is látta a láthatatlant. És Jézus Krisztusban az Isten ezt a gazdagságát letette, koldussá lett, odaadta nekünk, ezért tette le az életét, ő, aki halottat is tudott feltámasztani, betegeket gyógyítani, ellenségeket egy szavával elrettenteni, letette az életét, hogy odaadja nekünk ajándékba, hogy mi a koldusok, gazdaggá lehessünk ő benne. Hogy mi is lássuk mindenben az Isten szeretetét. Ezért most készüljünk az úrvacsorára, meghajtva fejünket, csendes imádságba, köszönjük meg Jézus Krisztusban az Isten kegyelmét, kérjük bűneink bocsánatát, és kérjük az ő segítségét a hitben való életre. A csendes perc után majd együtt is kérjük Istent a 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Most hitünkről is tegyünk vallást, fennállva az apostoli hitvallás szavaiban. Hiszek egy Istenbe, mindenható atyába, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Egyházunk rendje szerint teszem fel a lelkiismeretvizsgáló kérdéseket, melyre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Hiszitek-e, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. És ezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy egész életeteket az Úrnak szentelve, már itt és most, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Úr minden bűnbánónak ajándékba, az ő fiának, Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Fejezzük ki kiengesztelt voltunkat a környezetünkben készfogással. Foglaljuk el helyünket, és a szokott rendben éljünk az úrvacsorával. Az én bal kezem felőli oszlopból jönnek először a testvérek, mindig a fal felé hagyjuk el a padunkat, vesszük a jegyeket, és középen megyünk vissza a padunkba, és majd a végén vesznek úrvacsorát közösen a presbitérium tagjai. Az énekkar szolgálatát hallgassuk a úrvacsora alatt.
299.
Kedves testvéreim, így adta nekünk az Úr Jézus az úrvacsorát, így értek vele a tanítványok, hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből mi is, mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket az Isten kegyelmére épített életfolytatásra az ige szavaival. Levetkeztétek a ma régi élet szerint való ó embert, mely megvan romolva a családság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek a ma az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragatokon, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amelybe hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. és meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes megváltás napjára, minden mérgesség, fölgerjedés, harag, lárma, káromkodás kivettessék közületetek minden gonoszsággal együtt. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, miképp az Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Adjunk hálát imádságban, fejünkről fölkelve, és kérjük Isten segítségét életünkhöz. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy mennyei gazdagságoddal eljöttél hozzánk is. Nekünk is, értünk is, odaadtad az életedet, hogy nekünk is kínálod ezt a lakomát, vendégséget, hogy a te gazdag szereteteddel lakjunk jól. Kérünk téged, hogy hadd váljon életté a mi testünkbe, halandó testünkbe a te életed. Hadd legyünk mi is békességes, szeretetteljes, igazságos emberek. Könyörülj rajtunk a hétköznapokban. Kísérd minket az úton, és mindig adj megújulást a hitben. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A szózattal vigyük imádságban Isten elé népünket.
Hozzánnak rendületlenül, légy híve, ó magyar, bölcső.
Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és még hallgassunk meg két spirituálét az énekkar szolgálatában. Köszönjük szépen. És záró énekünk a 290. ének. Vezess Jézusunk, véled indulunk.
Vagy ha